Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag különböző karakterű, vérmérsékletű embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Nincs semmilyen előre elhatározott téma vagy kötelező vonalvezetés, tulajdonképpen kettejük kiszámíthatatlan dinamikája alakítja majd a beszélgetést. Én mindig akkor leszek a legboldogabb, ha jelenlétem helyenként feleslegessé is válik, és vendégeim nélkülem is egy jó ízűt beszélgetnek egymással. Ma itt lesz velem Parti Nagy Lajos, Kossuth és József Attila díjas költő, drámaíró, író. Legismertebb művei Angyalstopp, Ibussár, Mauzóleum, Hősöm tere, Fülkefor és vidéke. Három gyermek édesapja, harmadik felesége, Bíró Kriszta, színésznő. Párosú másik tagja Vitáris Iván, az Iván and the Parazol zenekar frontembere. A 30-as generáció egyik legkarakteresebb előadója. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Te fiatalon növesztette szakállat.
Nagyon fiatalon, igen.
És édesapád teljesen kiborult.
Igen, azt akkor, de hát ez 1973-ról beszélünk, vagy 74-ről számára valahogy ez volt a kihágásnak, vagy minek a non plus útrája. Egészen nevetséges és furcsa, hogy mennyire szembe ment a szakálviselés, a közízléssel, vagy a divattal gyakorlatilag, de mert megnézték a buszon, megnézték a villamoson.
Mekkora szakállad volt?
Nem volt veszélyes, nem valami extrém, nem, soha nem volt ilyen szakáll. Hihetetlen, ennek 50 valahány éve, ugye, és gondolnád, hogy valakiknek föltűnik, hogyha nem volt szabályszerűen fölnyírva a hajad. A fület fölé.
Igen.
Hát igen, elgondolni el lehet, csak furcsa volt. De hát aztán apám is, ez ennyi volt. Ennek a nemzedéknek szinte mindenkinek volt pár évig hosszú haja. Lehet, hogy nem ilyen hosszú, mint az Ivánnak, de volt, hogy ilyen hosszú. Inkább valamivel rövidebb, és a szakál is valahogy ehhez tartozott hozzá. De hát én azóta van szakálom.
Nekem volt erre egy vicces trükköm, hogy én azt szoktam csinálni, hogyha így csesztetnek ezzel, hogy azt mondom, hogy van nálad egy 10 000-es? Van. Nézd meg, hogy néz ki rajta a csávó. Tényleg így nézel ki, tudod, mint a Szent István. Na most nem azt mondom ez, hogy én ekkora király lennék, csak hogy hosszú haj azért itt a magyar történelemben is mondjuk volt egy jó erős, nem tudom, 1600 éve kb. Amíg
sokkal tovább.
Vagy még tovább. És például érdekes ez, hogy nekem meg a szakáról sokkal inkább a, nem tudom, a reformkor, meg azok a gondolkodóink jutottak eszembe, hogy az sokkal inkább szimbolizálta nekem a szakáll, azt a tudást, meg azt a régi világ képviselőjét, mint a hobó lázadót.
Ezek a reformkori figurák, hogyha most élt, vagy a mostani közelmúltban éltek volna, hát elég gyanúsak lennének.
Tuti, persze.
Hát mindegyikőjük, hát kiállhatatlan figurák, a Széchenyitől a Petőfin át. Hát persze, mert ezek valakik voltak, és ehhez képest bogarasak, furcsák, sértődékenyek, és itt tovább nagyon emberből voltak, csak hát ugye amíg eljutottak a 10 000-esig, addig megsikálták őket, és lett belőlük történelem.
Igen, tehát akkor mi szakállas hosszúaiak mind őrültek vagyunk.
Azt mondom.
Ez csak a saját.
Volt neked valaha olyan tudatod, hogy fura vagy, kívülálló vagy, UFO érzeted volt?
Nekem olyan érzetem volt mindig, hogy turista lennék, főleg itt itthon. De én ezt néha nagyon jól bele tudok helyezkedni, szóval mai napig tudok Budapesten úgy járni kerületekbe, és ezt most nem úgy mondom, mint ez egy óriási dolog, hanem bennem jó érzést kelt, mintha turista lennék. Engem mindig az nyomaszt itt nagyon, hogy aztán minden sarkon valami iszonyat nyomorult dolgot találsz. Tehát gyönyörű szép a terrorháza, de mi volt benne? Tehát, hogy ezen nekem én ezen mindig lesokkolódok, és így ezen gondolkozom, meg kattogok ott, akkor mindig 2 percig, hogy na most ősz lenne, és rajtam lenne a csillag, és hogy mi történne, és hogy milyen érzés lehetett ott akkor ebbe lenni, hogy ott simán téged november, nem tudom, hanyadika van, 9-10-e, levittek, megvertek, elengedtek, nem engedtek el, kitaszítottak. Tehát, hogy ezt csak a kívülállóságra mondolják, kicsit olyan érzésem van, mint a generációsan öröklődne nálunk egy ilyen, egy olyan ufóság, amit ezek a rendszerek is, meg ami történt itt ebben az egész városban, meg ebben az egész országban, így ránk is raknának alapból, hogy alapból mindenki mindenkinek a kívülállója. Most ezt nem ilyen...
Meg nagyon... neked elég érdekes a családi, nem is azt mondom, hogy indítatásod, a felmenőid sora. Van olyan ősöd, aki orosz vonal képviselője, még Leninnel is találkozott, ha jól tudom.
Hát igen, a dédapámról van ez a sztori, hogy őt Sztálin alatt üzték ki Moszkvából, vagyis kitiltották, mert ő az ősi 17-es forradalmi gárdának volt a tagja, és elvileg igen, nekem van ilyen pravdás kifotózott cikk róla még ott az ilyen 20-as évek elején, és aztán ott természetesen ott szóltam, az nem vagyok ebbe 100%-ig biztos, hogy ez így volt, de hogy ő annak a kasztnak volt a tagja, akiket utána azért elég komolyan meghurcoltak, és azt nem tudom, hogy ő miért úszta, vagy hogy úszta meg azt, hogy ne jusson a legrosszabb sorsra, de ott szétszakadt a családnak az a része, mert ugye eltiltották a férjet a család másik részétől, akik maradtak Moszkvába, és akkor őt száműzték onnan. Szóval ez jogszám valahol Szibériába mélyre, nem tudom, hogy... És akkor az nagyon furcsa volt ott, amikor zenekarral játszottunk, még az egész borzalmak előtt, így 19-ben talán mi voltunk én, és akkor ezek így eszembe jutottak.
Te, ha jól tudom, a nagyszüleid faggattad a történelemről, mi több még rögzítetted is. Jutottál el nagy meglepetésig, vagy titokig?
Nem azért, mert valami rémséges titkot sejtettem volna mögötte. Valahogy nem gondoltam, hogy bármiféle olyan titok lappang a dolog mögött, amit hogyha én megtudnék, akkor ez, mint ahogy ugye Közép-Európában ez a tipikus sors, hogy valaki abban a hiszemben él, hogy, és utóbb kiderül, hogy. Én most ez abszurdnak ad, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogyha kiderülne valami olyasmi, ami igazán meglepne, de hát én...
Mi lepne meg? Tehát mi az, ami egy nagy csavar lenne?
Hát nem tudom, valami disznóság, tehát hogy a nagyapám, ha beállt volna ide-oda-oda például, annak a tudatában, hogy ahogy én őt ismertem, vagy akár az apám, az azért meglepne. De hát az ember felnőtt fejjel ezeket már úgy nem mondom, hogy bekalkulálja, de másként tudja kezelni, vagy tudná kezelni.
Elnézőben?
Kamaszon. Azt mondanám, hogy megértőbb, ha elfogadóbb nem is. Ilyesmi.
Mi az, amit nem tudná például tolerálni?
Hát a nyilasságot, az effektív antiszemitizmust, és az effektív embertelenséget a semmiképpen. Vagy akkor inkább így mondanám, hogy a rasszizmusnak bármilyen formáját. Azt nem. Azt, hogy kik, milyen módon, milyen radikális mozgalmaknak voltak ebben a században a tagjai, azt is nehéz olykor tolerálni, de ott nagyobb mezeje van talán a megértésnek. Ez nem jelent föltétlen elfogadást. De hát ez hosszú, de valami ilyesmi, hogy ilyesmit gondolok most erről.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy érezted-e úgy, tehát hogy ez egy adósságod volt magad felé? Ez, hogy ezt erről ír, vagy kiderítsd?
Kíváncsiság vagy... volt elsősorban. Adósságnak nem éreztem. Aha. Azt gondoltam, hogy ezek nagyon-nagyon összetett sorsok, történetek, igen, személyiségek, igen. Inkább.
Én nagyon sok szituációban bizonyos dolgokat nem tudtam megérteni, a rendszereken átívelő átmentést, és ebben érdekelt engem, hogy az, aki ott áll, és mondjuk azt mondja, hogy nem tudom, 45-ben még hortista, aztán hirtelen kommunista lesz, aztán 56-ban megint valami jobb volt, de aztán 58-tól már azt mondja, hogy hát inkább belépek az MSZMP-be, mert tehát ki tudja, mi lesz. Aztán 90-ben szavaz az ellenzékre, hogy legyen rendszerváltás, aztán 2000 nem tudom hánytól meg fideszes lesz. Na most ezt azért, és nem akartam beleszűrni a aktuális politikát, de szerintem tök fontos, ezt mondjuk egy 70-es korosztálynál áll, akik ezt végigtolták számomra, ez hihetetlen. Egy olyan pályamodell, hogy mettől meddig jutunk el, és milyen váltások történik, hogy engem ezek érdekelnek a legjobban. Hogy azt éppen meggyőződésből, opportunizmusból, sarokbaszorítás miatt, önfeláldozásból, tehát én mindent elfogadok, és nem ítélkezni akarok. Olyan is van, aki meg úgy tette meg ezeket a váltásokat, hogy még adott esetben szembe is nézett a következményekkel, de ezeknek a miértje engem nagyon érdekel, főleg Magyarországon.
Neked van-e olyan, amit még mondjuk elmesélnél, de nyilván azt is tiszteletbe tartjuk, ha nem, amire úgy gondolsz vissza, hogyha nem is ilyen súlyú tettre, mert temettél, de erkölcsileg például a saját magad szemébe megbuktál. Gyengeségből, hát gyávosságból.
Hát figyelj, a tanulatlanság miatt szerintem a 14-15 évesen olyan kontaók jutottak el ilyen történelmi kamuk hozzám, amiket, tehát hogy én is mondjuk, nem tudom, 14-15 évesen azt tudtam mondani, hogy fú, hát akkor most megnéztem ezt, meg ezt a dokumentumfilmet, ezt most úgy mondom, hogy a családom nagy része túlélte, vagy éppen áldozat volt a holokausznak, megnézem a doksi filmeket, és akkor úgy, hogy ez biztos így volt, tudod, amikor elkezdődnek ezek, és ezt nem tudod szerintem úgy normálisan végigvinni magadba, mert hogyha egy persze az iskolában találkozol ezzel az egész témával, és most nem csak erre mondom, ez sok történelmi kérdéssel vannak ilyen vitatható dolgok, de hogy például mondjuk a holokauszt esetében egy elég egyértelmű dolog az, hogy ott volt egy név, aztán nincs ott. Tehát, hogy tök egyértelmű, hogy tényleg meghalt, tök mindegy, hogy nincs ott. De amikor ilyen fiatal vagy, és még nincs meg az egészben a biztonságod, az ismereted, a körültekintésed, akkor ezek a radikális gondolatok, amik felületesen kivesznek olyan dolgokat, de ez lehet a szeptember 11, szerintem az is egy ugyanilyen téma, hogy ott is rengeteg kontó keringett.
És amíg... ezeknek hittél?
Azt mondanám, hogy feltettem magamban olyan kérdéseket, amik ostobaságok voltak. És ma már én azt amiatt szarul érzem magam, hogy én azokat föltettem, vagy akár egy társaságban is föltettem, vagy hittem olyan embereknek, akikkel ott én összetalálkoztam, akikre most már azt mondanám, hogy Jézus várja. Tehát, hogy nem az, hogy összeadni nem tudnak, de szinte. És most ne azt képzeljük, hogy én a Kuruc infót néztem, nem tudom, 14 évesen, csak hogy a YouTube hajnalán nagyon sok olyan dolog eljutott hozzád így, ami olyan meggyőző erővel bírt, hogy kétségbe vonjál alaptételeket, és szerintem ez a legnagyobb baj.
Persze, az embernek vannak illúziói, de nekem soha nem jutott eszembe, hogy ilyen illúziók mentén, mit tudom én, belépjek a, hogy hívták, MSZNP-be. Vagy
ilyesmi. Próbáltok becserkészni?
Egyszer-egyszer próbáltok, de hát amikor még gimnáziumba be lehetett volna lépni, uh-huh, akkor negyedikes gimnazista koromban, 80-ban, vagy mi az, 72-ben, tehát akkor az ember ezen hogy mondjuk, teleszájjal röhögött. És hát ez én egy nagyon egészséges hozzáállásnak gondoltam akkor. Később is próbálkoztak vele, de hát én meg azt mondtam, hogy nem. És semmi bajom nem lett, finoman szóval.
Ez szerinted minek a kérdése? Bátorságé, gerincességé, jó helyzetfelismerésé, józan paraszti észé, elvhűségé, szóval ez mind múlik?
Nem akarok cinikus lenni, de helyzeten is szerencsén. Tehát nem arról van szó, hogy aki ott azt mondta egy ilyen kósza gimnáziumi vagy egyetemi kísérletre, hogy beszervezzék, hogy ő meggyőződésből is életét és vérét adván nem, hanem egyszerűen talán józanész inkább, vagy idegenkedés ettől az egész trutymótól, ami azért egyre, hogy képzavarra éljek, egyre oszloposabb volt, mármint a trutymó. És azért ez nőd, gyülekezett, ugye, és én furcsa módon, én még nem tartozom a 68-as nemzedékhez, tehát nekem a nagy ráismerés nem 68 Prágája volt, hiába voltam akkor 15 éves már. Persze az ember akkor is látta, hogy mi történt, hanem érdekes módon jóval később, amikor már felnőtt emberként, Afganisztán például. Uh-huh. És az a 70-es évek második fele, amikor az ember, hát egy kicsi épésszel alapdolgokat kellett, nem mondom, hogy átértékelni, hanem átlátni, mondjuk a forradalomról.
Egyikenek születésnapodkor Radnóti Sándor azt mondta rólad, hogy te vagy az abszolút értelemben lett jó ember. Erről legutóbb érintőlegesen beszélgettünk. Arra gondoltam, hogy ha legközelebb találkozunk, akkor azt kérdezem tőled, hogy árnyaljuk akkor ezt a nagyon jó ember képet. Tudnál-e mondani önkritikusan magadról egy olyan rossz tulajdonságot, ami azt mondod, hogy ennek azért ellent mond? Mert ez nagyon szépen hangzik nekem, ez akkor is nagyon szemet szúrt. Abszolút értelembe vett jó ember.
Elég nehezen tudom, elég nagy erőfeszítésembe kerül elengedni a dolgot, hogyha úgy érzem, hogy igazam van. Ezek inkább pitiáner dolgok, bár nem vagyok különösebben indulatos. Ez az egyik. Most mi mondja? Hát azért azt mondanám, hogy bizonyos viszonylatokban az hiszékenység. Meg nem mindegy, hogy milyen a jóságnak a természete. Van, amikor tutyimutyiság. És ez a dolog, ez át tud az egyik a másikba csúszni. Az olyan vékony, olyan késél, azt mondja a Mészöly, hogy a szeretet tulajdonképpen a könyörtelen megértés. Na most itt a könyörtelenség meg a megértés között, ha van ilyen szükséges könyörtelenség, és a megértés között nagyon-nagyon tényleg megint azt mondom, hogy késél van. És én azt hiszem, hogy ezeket a határokat én hát remélem, hogy a könyörtelenség felé soha. De a túlmegértés felé azért nagyon sokszor át.
Könnyen tudsz nemet mondani?
Nem.
Köszönöm.
Tessék, kapcsolatban mondtam a nemet, de nem tudok, nem, az a baj,
én
hogy
nagyon sokat
hogy, igen, hogy nem tudok könnyen nemet nagyon, mondani, nagyon. Lényegében semmiben.
Igen. De mitől félsz?
Nem szeretek megbántani embereket, nagyon nem szeretek megbántani embereket, ezért mindig hiszek abban, vagy az esetek többségében hiszek abban, hogy van megoldás. És amikor tényleg úgy tűnik emberi kapcsolatokban, vagy viszonylatokban, hogy nincs megoldás, akkor az ember nem valamiféle húhabátorságból, hanem egyszerűen kénytelen nemet mondani, de nem szeret.
Félsz csalódást okozni.
Ez is benne van. Félek csalódást okozni, félek megbántani másokat. Nyilván az is igaz, hogy féltem a komfortzónámat. Ez is benne van, természetesen, ahogy mindenki vagy. Még egyet rápakolva a pont előtt, hogy féltem az időmet, amit a dolgomra fordíthatnék.
De azáltal, hogy az ember fél nemet mondani, sok olyan dologba vesz részt, amihez nincs kedve. Ez aztán jár belső feszültséggel.
Hogyne? Hát igen, ez a belső feszültség, ez lehet dinamikának és energiának is mondani némi pikirtséggel vagy szarkadmussal. Igen, jár egy csomó belső feszültsége, hogy mi a bánatnak, hogy szépen fejezem ki magam, vállaltam ezt, vagy azt, vagy amazt, illetve ha már elvállaltam, akkor miért nem tudom teljesen nonchalans csinálni, készületlenül, hát nem törődni vele, hanem lenyomni. Ezt nem nagyon tudtam megtanulni.
A mai napig?
Mai napig tulajdonképpen.
Sok olyan dologra mondasz, igen, ami a hátad közepén.
Sokra nem, azért nem igaz, hogy sokra. De van
hát például olyan. Ez. Hát igen. Most már álljunk.
Mondjuk ki!
Például ez akkor, hogyha most ez nem egy beszélgetés lenne, hanem mondjuk meg kéne írni.
Aha.
Na az, ami nekem, pedig hát ez volna a foglalkozásom. Azt olyan mérhetetlenül utálom.
Már melyik részét?
Ezt, hogy megírni valamit, akár egy beszélgetést rendesen megírni utána, mert ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy hangban ez egy nagyon, reméljük, hogy egy nagyon jó hangfájl lesz, ugyanezt leírod, és akkor már dolgozni kell vele ahhoz, hogy papíron is egy élő beszélgetésnek legyen a lenyomata. És az egy elég nagy munka, azt olykor nem szívesen csinálom. Én az igazság, hogy amikor céllal, tehát tud leadási idő, pláne, akkor én nem nagyon szeretek írni. Én akkor szeretek írni, amikor nincs vele célom, és az okom is homályos. Az a jó állapot.
És amikor én jöttem idefelé, és mondtam, hogy mi ment a fejembe, akkor direkt, mivel én szerintem kb. Nulla verset tudok fejből, de egyet majd elmesélem, hogy miért tudok, ez a Muterka búgalófagyi, vacorgok egy kredencen, hiába nincsen ajtaja, hogyha kilátni sincsen, most nem fogom végigmondani, ez ugye a Presserrel volt nekik egy elég komoly együttműködésük, És azért hoznám be ide, mert hogy milyen érdekes, hogy amit mondtál, hogy nem annyira tudsz nemet mondani, most nem vele kapcsolatban, hogy ő meg nagyon tud nemet mondani. Ő az egyik mestere szerintem itthon a nemetmondásnak, és tudja nem bántóan tenni. És közben meg ez jutott eszembe, hogy valahol ez tök jó, hogy most itt beszélgettünk, és fel tudok idézni fejből valamit, amit minden egyes próbál megkérdeztetem.
A jégbüfét tudod már?
Mondom, nem tudom, mert minden, mert család tudta körülöttem, az babák a koponyámban, tudod, egy olyan szöveg, hogy itt tényleg nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, meg tanulgattam én is, mert azért nehéz volt megérdezni, de egy marha jó anyag az az egész. És hogy ezen okoztam, hogy ez milyen durva, hogy amúgy én nem tudok verseket.
Én se tudok, Iván.
Nem tudok.
Én se tudok.
Nem tudok. És itt is a dallam megy, tudod, a fejemben, amit hozzárakott, és ez most például nem azért, mert én könnyebben meg tudom jegyezni, hogyha van dallam, és kötve. Igen.
De mennyire nem tudsz, azt mondod, hogy nagyon. Te sem tudsz.
Hát én most nagy bajban lennék, hogyha el kéne mondanom, hát egy szonettet biztos nem tudnék elmondani, mondjuk magamtól. De hát ilyen, nem, én nem, nekem a grémséges a memóriám, és egyszerűen ez a fajta rögzítő memóriám, ez egyre kevésbé van meg. Szóval ezeknek a verseknek, vagy passzusoknak a többségéről, nekem eszembe nem jutott volna, hogy ezeket meg lehet, meg kell zenésíteni, és igen. Amikor engem a presszer hívott először, hát sok éve már,
igen.
Hogy figyelj, én ezeket csinálom már fél éve, és hogy most már gondoltam, hogy fölhívlak, hogy mit szólsz hozzá, hogy akkor nézd meg, hogy egyáltalán lehet ez, hogy nem lehet meg minden, és akkor én meg azt mondtam, hogy mi az, hogy lehet. Hát ezek nagy, de hát azért hallgass meg, mondom, meg fogom, boldogan meghallgatom.
Ott milyen durva lett volna, mondott, hogy nem. Nem
csináltam. Na de ezt a presszer is tudta, hogy ez,
persze, ugye,
nem azért nem fordulhat elő, mert a presszer egy nagy zenész, hanem azért, mert egyszerűen én ebben az esetben, hát persze, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy igen. Van a szöveg, mint inspiráció, és mit csinál belőle egy másik művészetben valaki. Igen. És innentől igen. Fogva...
Mert ez nagyon nagy dolog, persze. Meg hát azért nektek a barátságotok, gondolom, az régebbre.
Az jó. Hát jó régi. Így mélyült el a barátság. Vagy hogy mondjam.
Te könnyen adod a barátságod?
Én igen. Én abszolút könnyen.
Mik az ismérvek?
Hát ez most, na ez jó kérdés, hogy ezt most ugye tulajdonságok szerint föl kéne sorolni. Nem tudom. Én nagyon sokféle emberrel tudok barátkozni. Egy nagyon fontos ismér furcsa módon az idő. Hogy azért az idő maga, vagy magában is mélyít el kapcsolatokat, elhalványodnak barátságok attól, hogyha nagyon-nagyon sokáig emberekkel nem találkozom, holott tudom, hogy igazából minden meg lenne a barátságod, és másokkal, akikkel többször találkozom, ott erősebbek lesznek ezek a viszonyok. Én például nem érzem azt, hogy idősödvén nehezebben barátkozom, csak furcsább definiálnom a fogalmat, hogy mit jelent a barátság.
Ma hogy definiálnád?
Na, most ma már nagyon nehéz lenne definiálnom. Azt hiszem, hogy most inkább azt mondanám, hogy folytonosan sűrűsödő kapcsolatok, vagy egy kapcsolatgubanc. Tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy a bennfoglalt idő, de én nagyon sok emberrel tudok barátkozni.
Kezdeményező is vagy? Az a típus, aki időnként fölhívod, ápolod?
Nem eléggé.
Na igen, ez az én gondom, hogy én építeni, meg létrehozni, azt nagyon szeretek, meg nagyon tudok. Tökéletes minőségben, tehát kölni dom magasságok, de utána takarítani, öntözni, felújítani, kicserélni a nyílászárókat, tudod? Tehát, hogy én azt érzem ennél, ez nagyon jó megfogalmazás, hogy ez a közénk zárt idő, ami maga a barátság.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Parti Nagy Lajossal és Vitális Ivánnal.
Te a nagy generáció tagjaival, Brodyval, Presserrel, Freyreisszel, kívülről úgy tűnik, hogy szoros viszonyt ápolsz.
Én azt gondolom, hogy igen. Ez egy furcsa szituáció, mert szerintem, hogy mondtad pont ezt a nyitott barátkozást, hogy azért nagyon sok mindenben hasonló értékeket vallunk. Tehát, hogy ez szerintem nem csak arról szólt, hogy mi most milyen érdekből megyünk ehhez vagy ahhoz, neki most milyen menő, hogy akkor ön fiatalok felé nyit, vagy hogy te pózból állsz oda, tehát, hogy egyszerűen azok a történetek, amikben ők élnek, mi is valami hasonlót élünk meg, csak más formában. Azok az értékek, ami miatt ők létrehoztak zenéket, az nálunk nagyon hasonlóan az volt, meg lelkület.
De mivel lehet őket megnyerni?
Szerintem megnyerni nem kellett, mert mi úgy szerettük, vagy én úgy szerettem ezeket a zenekarokat, nem azért vettem meg az összes lemezüket, a nem tudom, a argentin nyomású LGT-ig is, ami pici ráírt, hogy Ivánnak sok szeretettem, mondom, ezt nem kellett valami, nem tudom eladni. Csak írd a hátat. De hogy ezeket én nem azért vettem meg, hogy ott izé mutogat. Nekem az fontos volt. Én azt gondoltam mindig is, és ezt bárhol állítom, hogy a magyar könnyűzene mai napig érdemes arra nagyon sok zenekar, hogy külföldön is, és a világ mindenten ismert legyen. Hát akkor meg főleg. Tehát itt azért 60, 80, vagy akár 90-ig elmehetünk, és utána is, most bocsánat, nem azért hagyom ki a többi zenekar, csak hogy számomra nagyon fontos ez az időszak. Ott nem egy olyan zenekar van, amire azt mondom, hogy az atyavilág Jézus Mária. Tehát, hogy nagyon komoly dolgokról beszélünk, egészen a nem tudom, az ilyen country és befatástól a progresszív rockig. És ez engem akkor lenyűgözött, hogy míg a körülöttünk lévő országokban legyen az a lengyel, csehszlovák, franciák, bárki, milyen előadók voltak, és itt mik voltak, és picit visszakapcsolva a történelmhez, hogy ez az igazságkeresés, hogy én akkor igazságtalannak éreztem nagyon, hogy most nincs az, hogy egy, mit tudom én, egy pici aréna, az 6 arénában van. Amsterdamban is, Londonban is van egy Los Angelesben, mert ott is, érted? Ugyanúgy, hogy a Damien is, ahogy fel tudnék sorolni 15 olyan nevet, vagy zenekart, akik szerintem olyan dalokat és olyan minőségben alkottak, amihez az én kapcsolódásom az arról szólt, hogy na én ezt gondolom nagyon jónak.
Te nem vagy az a szó nem rossz értelemben használom, ez a túlzott tekintélytisztelő. Szerintem belőle ez hiányzik.
Hát remélem.
Remélet az jó dolog?
Én úgy gondolom, hogy ezt valahogy úgy kell használni, hogy megfelelő helyen kezelni ezt a másik alkotót, aki lehet, hogy egy olyan dolgokban, amiben te még 10%-on tartasz, ő már 110-et belerakott. De nem gondolom azt, hogy nem tudom, hogy attól egy teljesen más, hogy kéne a másikat kezelni, vagy folyamatosan magázódnunk kéne, és tehát, hogy valahogy lekerültek szerintem azért főleg az elmúlt, nem tudom, 15-20-30 évben azok a felesleges sallangok, amik pont, hogy az időt mondtad, rengeteg időt elvesznek. Tehát amíg ezeket a köröket bejárjuk, hogy így egymással így tudod, így keressük, és udvarolunk egymásnak, és elmondjuk, addig annyi lényegi dolog most is itt az elmúlt fél órában elhangzott, amivel én sokkal több leszek, amikor innen elmegyek, és én azért borzasztóan tisztelem azt a másik alkotót, aki mellettem áll, vagy embert. Csak nem gondolom azt, hogy tudod, ilyen dalai lámaként arról kell szóljon az első fél óra, hogy itt azért ilyen szertartásokat csinálunk, egy kis víz, egy kis szaké, akkor arigató, Pertinágy, Gözajmeszte. Tehát, hogy én csak azért érzem ezt, és lehet, hogy ez néha úgy tűnik, hogy akkor én nem tudom, nagyképűen, vagy így, vagy úgy.
Ezt meg szoktad kapni, te magad is.
Én ezt megszoktam, én nem gondolom azt, hogy én annyira, nem tudom, nagyképű lennék, és viccesen olvastam mindig azt, hogy annó a Szörényi ugyanezt kapta mindig.
Hogy nagyképű
hogy
volt.
Hogy ő volt a nagyképű.
Volt-e olyan, amikor olyan valaki mondta, hogy olyan helyzetre mondta, hogy elgondolkodtál rajta?
Szerintem nem. Szerintem bizonyos ilyen lazább felfogásomat, vagy az, hogy bunkó voltam valahol, az sokkal inkább. És ez
voltál?
Igaz is.
Voltál?
Azért én, hogyha már elfogy a türelmem, én tudok azért már olyan lenni, hogy így okay, köszi, szevasz, menj innen. Tehát nem úgy mondom, de hogy tehát mostanában az a vicces, hogy a legtöbb ilyen szervező barátunktól, akik ilyen klubokat csinálnak, vagy ilyen koncerteket, akkor szokták néha mondani, hogy ilyen hobó, tehát hogy én olyan vagyok, mint a hobó, pedig...
Tüskés? Hát, vagy mire
gondolsz? Hát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen pikért, vagy nem tudom, nem, ezt se gondolom magamról, meg mindig valakihez hasonlítgatni kell, szintén nem szeretek.
Te, amikor, nem tudom, Vörös Sándorral, Mándival, Mészőjjel találkoztál fiatalon. Benned volt megszeppenés, vagy ugyanúgy, ahogy Iván mondja most? Mind a ketten ugyanazt a szakmát űzzük. Tiszteljük egymást, nem kell itt ezt túlbonyolítani.
De hát túl... ezek a nexusok olyanok voltak, a, legalábbis az én időmben, az irodalomban, hogy nem volt mit túl bonyolítani rajtuk. Tehát ezek nagy emberek voltak, de attól voltak nagy emberek, hogy nem viselték magukat csizmás kandúrként. Ez volt, emiatt lehetett velük barátkozni, vagy ehhez álltak hozzá. De ezek különféle dolgokat, ugye a Vörössel, ezt nem lehet mondani, hogy én baráti kapcsolatban lettem volna találkozni néhányszor, de hát a Vörös az maga volt a világ ufóságának a középpontja, tehát tényleg a Omega is az Alfa. Egészen különleges figura volt, vagy a költészete is az, de ő maga is volt. A Mándit, én nagyon kedveltem a Mándit, nagyon szerettem, ő vele nagyon jól lehetett kommunikálni, minden csendessége, halsága is, ha tetszik, elliptikussága és szerénysége, visszafogottsága, dacára. Én kevés olyan kemény, engesztelhetetlen írót ismertem, mint a Mándi. Szóval Mándiban volt egy olyan belső keménység, biztonságnak mondanám, de ez nem eléggé pontos. Volt benne a biztos kéznek a keménysége, és az, hogy ő tántorítatlanul ilyen, amilyen kialakította ehhez ezt a fajta művészetet. Én a Mészfőben is sok ilyesmit éreztem, és ennek nem nagyon, nagyon tetszett, egészen más, azt hiszem, vagy volt a természetünk. És nem is voltunk ilyen közeli, már csak a köztünk lévő korkülönbség miatt sem. Hát a Mésző ugyanállam 33 évvel volt idősebb, tehát az elég sok. És én úgy éreztem, hogy nagyon közel állt hozzám amit csinált, és ahogyan csinálta. Nem tudom, hogy kellett-e tiszteletköröket. Akivel tiszteletköröket kellett, vagy kellett volna csinálni, azzal úgy nem is kerültünk így egymás közelébe. Tehát én nem akartam barátságokat gyűjteni, meg híres embereket gyűjteni magamnak, meg nem, én ezt az egész szociáliát az íróságnak, tehát hogy működtetni ezt a dolgot, mint íróság, ez nekem elég nehezen ment, főleg az elején.
És most, hogy már megfordult a dolog, te, mert ugye azt mondtad korábban, hogy te nem voltál jó tanítvány, a kezdeti évekről ezt mondtad. Mesternek milyen vagy?
Rossz, mert ahhoz, hogy most próbálok nagyon tárgyalagos lenni, ahhoz, hogy lehessen valamit tőlem úgymond tanulni, ahhoz nagyon sok időnek kell az én körülményességem, meg az én körülírós természetem miatt. Nagyon sok időnek kell eltelni. Az meg, hogy én valakit direktbe megtanítsak bármire, az pedig én még már 20 éve is nehezen tudtam elképzelni. Egyszerűen amire megtanítható valaki, azt meg lehet tanulni bármilyen verstankönyvből, bármilyen szakkönyvből. Ami meg nem tanulható meg, az pedig csak azáltal adható át, hogy az ember különféle kapcsolatokon, beszélgetésen keresztül próbál egy szemléletet. De hát a szemlélet nem úgy van, hogy most szemlélettanórát tartok, és fölírom a 6 pontját, hogy mit jelent egy attitűd, mit jelent egy írói szemlélet.
De volt olyan, hogy elküldték neked, próbálkoztatok.
Persze.
Meg tehetségesek is voltak. Olyan, is.
Hogyne, hát sok ilyen volt, hát amióta, vagy most nagyon régóta, a Jelenkornál, aztán utána a régi Magyar Naplónál, ott is volt, hát én voltam elég sokáig szerkesztő, és most is jó néhányszor van, hogy küldenek szöveget. Próbálok írni róla, de nem, soha nem hiszem azt, hogy hú, én mennyit segítettem, mert ha csak az nem segítség, hogy figyelek rá.
Igen, de szerintem most csak egy erőt ott eszembe, hogy viszont az a szemlélet, amit átadsz, az meg talán a legfontosabb. Tehát, hogy én valahogy úgy képzelem el, hogy igen, van az az egyetemi vagy iskolai tanár, aki marha jól megtanítja neked, nem tudom, a surlódási együtthatót meg, amit tudom, ezt a büdös életben nem tudsz vele tervezni vagy használni, mert utána nem adott át mondjuk egy olyan szemléletet, ami meg benne van az, hogy az egész intuíciódat honnan merített, hogy nézel erre az alkotásra, meddig jó az, hogyha magadat húzod azzal, hogy ezt a tökéletességig hajtod. És én pont ez azért nevettem föl, bocsánat, nem ilyen irónél, csak hogy abban az egy órában, amióta beszélgetünk, én is kaptam tőled olyan gondolatokat, ami valószínűleg változtatni fog azon, hogy hogyan viszonyulok bizonyos dolgokhoz.
Hát ez nagyon,
és,
nagyon.
És nem egy e-mailezésbe küldtem el neked a nem tudom, a dalszövegemet, amit szét lehetne szedni, és biztos, hogy le lehet róla rengeteg mindent írni, és bizonyos rengeteg dolgot rosszul csinálok, mert nem úgy kéne technikailag, most az ilyen súródási együtt hat óra nézve. És hogy amit meg kérdeztél az elején, hogy miért is születnek ezek a kapcsolatok, és ez itt egy jó összekapcsolat. Hát pont ezért, hogy ezektől az emberektől és alkotóktól, legyen az a Brody, vagy a Presser, vagy a Frárejsz, vagy a Szörényék, bárki, pontosan ezek a legfontosabbak, hogy alkotási, meg világlátási dolgokat beszéltünk meg. És nagyon sokszor azt érzem, főleg művészetben, hogy igen, azt tudni akarják, hogy és akkor hogy lehet, nem tudom, jó verset írni, vagy hogy lehet jó dalt. Mit tudom én? Én nem tudom, hogy lehet jó dalt írni. Nem
pontosan
tudom.
Így van.
Nem tudom.
Az, hogy neked a szüleid 10 éves korodban elváltak.
Igen.
Az járt töréssel, vagy olyan magától értetődő akadálytalansággal folytattad a gyerekkorod, hogy nem okozott benned semmilyen megállást?
Azok a klasszikus sérülések, hogy az én nem tudom szeretett kimutatásom, vagy hogy hogyan tudom megélni az egész ilyen belső kiteljesedésemet, hogy én abban nem érzem úgy most jelen állapotomban, hogy abban lett volna probléma.
Döntenem kellette kettejük közt?
Nem, szerintem nem kell döntenem, mert egyértelmű volt mindenfajta ilyen technikai kirakik közelebb az iskolához, meg hogy legyen jobb dologba. Viszont amiben szerintem nagyon fontos, hogy nem tett jót, az, hogy én a házasságban mennyire hiszek, vagy nem. És ez egy nagyon nehéz kérdés, és azt most itt hajnalig tudnánk sörök mellett.
Hát a sörök nincsenek is, de azért kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz erről. Tehát kevésbé hiszel abban, hogy egy életen át lehet ezt ilyen keretrendszerben, ha úgy tetszik, valamifajta áhítattal és szakralitással, hogy életen át?
Igen, tehát én erre rossz példákat láttam szerintem, vagy azt láttam, hogy nem tudnak együtt maradni, vagy azt láttam, hogy mondjuk együtt maradnak, de hát kellett együtt, mert tudod, tehát, hogy a két rossz végletet. De közben meg úgy érzem, és ezt köszöntem kedves páromnak mostanában, hogy ő vissza tudja adni az ebbe vetett hitemet, csak az egy ilyen hullámzó dolog. Én nem vagyok még házas, nem úgy mondom, csak hogy az együttélést, hogyha ti, nem tudom, összeköltöztök és együtt éltek, akkor igenis lehet, és most kéne beidéznem az elején, amit mondtál, a szeretetről, hogy a...
Mészői Miklós.
Ez egy Mészői idézet, hogy a szereteted a könyörtelen megértés.
Na, és ez, hogy erre el tudjál jutni, és úgy egész éve tud a másikat elfogadni mindenfajta póz és megfelelés és olyan felesleges tisztelet nélkül is akár, amiről beszéltünk, mert néha szerintem az is egy póz amúgy, hogy ez a művész úr, tudod, ez azért van. Abban az én hitem úgy érzem, hogy hullámzó, de sokkal-sokkal jobb helyzetben van most, mint mondjuk volt, nem tudom, 10 vagy 15 éve. És ebbe biztos, hogy van szerepe annak, hogy én otthon azt láttam, hogy ezt így nem lehet. Úgyhogy a szüleim szerintem egy teljesen nagyon jó döntést hoztak, mint az én szempontomból, tehát az engem is azért ők ebben nagyon komolyan számba vettek, hogy nekem mi lenne a jobb.
Nem kérdeztek meg, de szemedet tartottak.
De igen.
Ha már válásról volt szó, ezt mi legutóbb végigbeszéltük, amikor a szavakon túlba beszéltünk, igen. De ennek egy érdekes aspektusa azért érdekelne. Beszéltetek erről feleségeddel, Bíró Krisztával, hogy azért itt több gyermek is érintettje volt a ti házasságotoknak. Amikor patchwork családról beszélünk, uh-huh. Azt hogy kell jól csinálni? Azt a részét, hogy te vagy ti kaptok olyan gyerekeket, akikkel szükségképpen és törvényszerűen együtt kell működni. Ez nem mindenkinél megy akadálymentesen.
Hát akadálymentesen senkinél nem megy. Hát ez egy nagyon hosszú fejezet, de igazából ebbe bele kell tenni, azt gondolom, hogy nagyon sok munkát, törődést úgy, hogy nem föltétlen, és nem minden jön be. Nem tudod, hogy mikor csinálod jót, mikor csinálsz jót, amikor egy gyerek, vagy a gyerekek 10-12-14 évesek, hogy ez majd 10 év múlva bennük, hogy csapódik le, vagy hogy nem, de az ember azért, legalábbis mi nagyon így voltunk, hogy igyekeztünk úgy csinálni, hogy ez az egész dolog hosszú távon fenntartható legyen. Én hosszú távon fenntarthatónak érzem, de máshogy meg nem lehetne létezni. Tehát úgy nem lehetne létezni, hogy én minden nap arra gondolok, hogy a gyerekeknek ez mekkora trauma volt. És hát ugye ennek már 10-18 éve.
Nem is erre gondolok feltétlenül, hogy a trauma az megvan-e vagy sem, hanem hogy miképp alakítasz ki egy másik házasságból származó gyerekkel egy nagyon működőképes és jó és bizalmas kapcsolatot.
Úgy, hogy nem akarsz az apja lenni. Mert van apja. Nem az apja akarsz lenni, hanem az édesanyjának a férje, a társa, és így, és ezen keresztül nagyon közeli viszonyt is ki tudsz vele alakítani, de nem halsz bele, hogyha ez a viszony, különösebben az elején nem igazán közeli, mert annál nincs rettenetesebb, mint amikor a kvázi az új apuka, vagy az új anyuka ezerre rányomul, és el akarja mindenestül foglalni az előző anyának vagy apának a helyét. Én azt tudtam, hogy ezt nem lehet egy gyerekkel megcsinálni, és nem is kellett megcsinálni. Nincs olyan, hogy az ember 100%-ig jó csinálná. Minden jó akarat, meg minden jó szándék, és minden belefektetett energia ellenére. Egyszerűen van, hogy nem tudod elég jó csinálni. Nem is tudod, hogy mit tévesztettél el, és 5 év múlva kiderül, hogy valamit elrontottál, valamit nem úgy csináltál. 10 év múlva kiderül, 15 év múlva kiderül. Megjegyzem zárójelbe, hogy mindenféle válás nélkül is ugyanez a rizikó megvan. Tehát azt gondolod egy nem patchwork családba, 15 évig, hogy mindent milyen jól csináltál, és egyszer csak átszakad a gát, és kiderül, hogy mennyi sérelmet, mennyi rosszat vagy salakot hordoz magában egy gyerek. De ez a salak viszont hozzátartozik annak a fiatal felnőttnek a személyiségéhez. Át kell, hogy vállalja, vagy át is vállal ezekből a hajdani traumákból. Lehet, hogy 15 évig eszébe se jut, hogy ez traumatikus. Csak egyszer csak eszébe jut, és fel kell neki dolgoznia. De hát ez a rendje.
Ha már konfliktusok is szóba kerültek itt meg, hogy az ember mennyire tisztelettudó, mennyire nem tisztele, mennyire kell tekintélytisztelő legyen. Neked Krúbival volt egy konfliktus.
Mindig ilyen feljövő dolog.
Feljön? Ezt gyakran mondják? Mert hogy ő belefoglalt téged az egyik dalszövegébe a rájellemző szentelenséggel vagy hegykeséggel. Te tudomásom szerint ezt elmesélted egy interjúban, tehát nem plegykákból indulok ki.
Persze, ez a telex
így van, a telexen te ezt elmondtad, te beleálltál, és
persze.
Számon kérted őt, hogy ezt ő hogy gondolja?
Én azt gondolom, hogy ez egy furcsa dolog, és nem akarok megint ilyen történelmi példákat mondani, de hogyha mondunk valamit, akkor azt azért mondjuk, mert úgy gondoljuk, nem? Tehát, hogy én mindig olyan nehezen tudtam elfogadni ezt a hozzáállást, hogy így jött ki a rím, vagy viccből mondtam, vagy
tudott.
Hát ezek voltak, de most igazából nem is, tehát hogy szerintem nem is őt kell ebben az egészben kiemelni, mert mi rendeztük ezt az egészet vele, meg én is aztán, ahogy elmondtam abban az interjúban, mi azért ott elég hevesek voltunk, amikor egy fesztiválon zenekarilag oda mentünk hozzá, akkor most mondja, tudod.
De nem, így léptetek?
Hát nem fenyegettük, de azért amikor így körbeáll az öt hosszú hajú kislányos Szent István, az ott olyan furcsán hatott, de hogy én azért utána bocsánatot is kértem tőlem, azt utólag is, meg az egészet így úgy érzem, hogy méltatlan volt, úgy hozzá is, meg hozzánk is, De azt ettől függetlenül tartom, és azt nagyon sok szituációban látom így, hogy az emberek a kimondott szónak a súlyát azt már úgy nem érzik, vagy nem tartják fontosnak. Én viszont igen, én nem szeretnék olyan dolgokat mondani senkiről, magamról se, vagy a világról, amit én abban a pillanatban nem, hogy érvényesnek nem gondolok, hanem semminek. Ennek is megvan a saját helye, el tudom fogadni, hogy van egy olyan univerzum, meg egy olyan alkotói közösség, ami így működik, de hát basszus, a hip-hop szcénában is fel tudjuk sorolni azokat az embereket, akik kb. Még az életüket adták a dumáikért konkrétan. Tehát, hogy én persze, hogy ez is egy ilyen végletes dolog, meg kicsit ilyen nem tudom, ilyen jakobinus, vagy ilyen forradalmár, hogy így azt mondom, hogy figyelj, hogy haj bele abba, amit csinálsz, de valahol az én igazságom azért ebben van, és ott én valószínűleg egy olyan triggerelést kaptam tőle, amit mi folyamatosan a társadalomtól is megkaptunk. Az, hogy hát ezek biztos izé. Hát ugye fiúk a fiúkkal, persze.
Jó, hogy ő téged tudnak belebúzizni?
Persze. És akkor én azt úgy furcsának találtam, hogy az amúgy rendszerkritikus, és amúgy a társadalmat abból a nihilből felébresztő, ami ezúton is egy tök fontos szerepe neki, és nem azt mondom, hogy hálával tartozunk, de hogy így ez egy fontos dolog, hogy ő ezt megtette többekkel egyetemben. Tehát, hogy az ott nagyon-nagyon rosszul sült el. És én azt mondtam neki is, és mondanám most is, hogy egy ilyen társadalomban, ahol ez egy issue 50 vagy 100 éve, vagy 200 éve, ezt így nem szabad kitárgyalni, és nem szabad olajat önteni rá. Mert az egy dolog, hogy nekem fáj saját hiúságból, vagy hogy bánt engem, vagy hogy azért, tudod, bármiből, de hogy társadalmilag is. És amikor azt mondjuk, hogy, vagy én azt mondom neki, hogy figyelj, kiállsz 5000 emberre, és ezt mondod, tudod, hogy ez alá így adod azért, akkor arra nem nagyon kaptunk, vagy kaptam olyan választ, amire azt tudnám mondani, hogy az kielégítő volt. Mert erre lehet azt mondani, hogy figyelj, utálom őket, ne haragudj. És akkor hogy azt mondom, hogy most ez elfogadó, jó vagy rossz, és lásd csodát, ami egy nagyon érdekes dolog volt ebben, amikor pont a Sajó Dávidos interjúban
a Telexen
a Sajó mondta aztán, hát kb. Szerintem off the record, de nem egy olyan dolog, ami nagyon meglepő lenne, hogy az alattunk lévő sokkal kisebb generációknak ez amúgy már nem oké. Ez a fajta, bármit kimondhatok és bármiből, tehát hogy mi is rengeteget humorizálunk olyan dolgokon, amik valószínűleg nyomdafestéket nem tűrnek. De az, hogy a művészetedben és a nyilvánosság előtt mit és hogyan mondasz, és a szólásszabadságot meddig tart, az egy marha nehéz kérdés. És ezt valószínűleg nem itt és most fogjuk megfejteni, hogy ez hogy van. De na, tehát, hogy még az ő esetében, és nem akarok tényleg többet erről beszélni, de volt olyan, hogy olyan idézettel reklámozott egy koncertet, ami megint ilyen volt, hogy így tesó, miért? És aztán elkezdtek kommentelni rá emberek, meg zenészek, és aztán levették, tudod, és akkor arra meg így azt mondom, hogy akkor mi van? Tehát akkor most állj bele, vagy ne, vagy tudod, ez a két cég közé esés, ez nekem mindig olyan volt, hogy kicsit ilyen, hát ilyen gyáva forradalmár, már bocsánat.
Te nem vagy gyáva forradalmár, tudomásom szerint az iskolában, amikor a jó jegyeid miatt piszkáltak,
igen.
Akkor te megverted az illetőt.
Hát akkor sajnos, igen. Sajnos, igen. Nem tudom, én...
De ez a jó elintézési módja?
Nem, ez egy nagyon rossz elintézési módja, és én küzdök azzal, amit talán mondtál is, hogy az ilyen... Vagy te pont azt mondtad, hogy nem vagy annyira ilyen hirtelen haragú vagy. Mm-hmm. Most én nagyon, tehát én nagyon érzem magamon bizonyos szituációkból, hogy én ott a falig elmennék, hogyha lehetne, és ezt nem szabad megélni.
Nagyon kevés ilyesfajta konfliktusom volt, ahol nekem úgy kellett volna beleállni, tehát direktbe, tehát egy ilyen módon, mint ahogy te mondod, vagy ilyenre nem is emlékszem, de hogyha az alaptermészet felől nézem, akkor én kevésbé vagyok beleállós, hanem ha azt gondolom, hogy igazam van, akkor megpróbálom olyan helyzetet teremteni, hogy igazam is maradjon. Nagyon kevés ilyen volt, amikor engem olyan húha, olyan nagyon megtámadtak volna. Akkor általában megvoltam, szóval tényleg megvoltam a vállamat, hát most ugyan már.
Amikor Eszterházba beleálltak, akkor azt azért nem hagytad szó nélkül.
Nem, azt nem hagytam szó nélkül, de hát a persze az ember adott esetben nem hagyja szó nélkül. Ha belém álltak volna, azt lehet, hogy szó nélkül hagyom. De azt, hogy az emberek a barátjába beleállnak.
Aki már nem tudja megvédeni magát.
Hát például, aki már nem tudja megvédeni magát, azt nagyon nehezen tolerálja az ember. Hát a Péterbe sokszor beleálltak, olykor csak így különösebb, hát hogy mondjam, ok nélkül, csak azért, mert ő az Eszterházi egy időben, ez tényleg így halálatáján ez volt, ezek elég ronda dolgok voltak, és a Péternek az életében is volt jó néhány ilyen, valahogy kihívta ezeket a haragokat maga ellen, meg ezeket a féltékenységeket maga ellen, és hát ő nálam jóval indulatosabb volt, tehát nehezebb volt neki. Volt egy pár olyan helyzet, amikor, hogy Péter, hagyd a fenébe, hagyjad, ne, nem, egy bizonyos színvonal alatt, ugye, ezt ismerjük. Péter, szóval volt, amikor hallgatott az emberrel, volt, amikor nem, de alapjába véve ugyanez történt, hogy addig iminálta, amíg el tudta iminálni valamiféle szövegbe, ami a maga módján olykor gyilkosabb volt, mint hogyha élesbe elkezdett volna anyázni.
Meg ez a, szerintem, ami még fontos nekem ezzel kapcsolatban, hogy van most ugye körülöttünk is érzelmeket a világban, és természetesen, hogy van egy ilyen közlési kényszer, hogy mindenkinek minden témában valamit mondania kell. Valamelyik nagy filmes mondta, talán azt hiszem egy vágó, hogy nem az a tudás, hogy tudjad, hogy hol kell elvágni, hanem hogy hol nem. Tehát, hogy azok a csendek, meg azok a gondolat, azok a pillanatok adják meg a nagy dolgoknak, meg az igazságnak az előjöveteit is, hogyha csinálunk helyet neki. És ezeknek nincs most hely.
A Pascalnak van egy mondata, hogy félek a végtelen terek sosem szűnő csendjétől. Szóval, mintha az ember, mint olyan, a civilizációban elkezdene rettenetesen félni a csöndtől, és ezt a csöndet, ezt minden lehetséges módon képzavarral élve, nyomtatott sajtóval, rádióval, tévével, és a saját folytonos beszédével, hát mi se hallgatunk most itt. Szóval a saját folytonos beszédével föltölteni ezt a rémséges ürességet, amit olykor azért meg lehet élni. Ezért is van a beszéd, amellett, hogy persze a indulatokat is valahogyan kezelhetővé teszi azért. Tehát abban a pillanatban, amikor mondattá kell formálnod, legyen az a legszájba baszottabb káromkodás, akkor is már beszélsz. Tehát akkor már egy összetett szót használsz.
Szájba tehát baszottad, már egyfajta... egy gyönyörű szó, én nagyon szeretek. Te szeretsz káromkodni?
Igazság szerint... Nem. Föltét, nem, tehát indulatból nem nagyon.
Nem úgy, művészi káromkodás.
A művészi káromkodás az egészen más. Persze, az egy más mező, de a művészi káromkodást, meg a valódi káromkodást, ezt nem lehet egy-egybe átemelni, például igen. A irodalomba.
Igen.
Nem működik, ledobja igen. Magáról.
Meg az idegből az nagyon sokszor ciki, esendő.
Egy helyzet, ha robban egy helyzet, életben, akkor egyfajta káromkodás működik, vagy nagyon működik, és aztán leírod, és akkor kimegy belőle a feszültség, de valószínű, hogy a papíron megy ki. Tehát dalszövegbe, vagy pódiumon, színpadon, bárhol sokkal, sokkal jobban működik, mint leírva. De különösebben nem.
Hát én szerintem, én hittel vallom, szerintem sikerült megtöltenek ezt a csendet tartalommal. Reméljük, hogy a hallgatók és a nézők is így gondolják. Én nagyon élveztem.
Nagyon köszönjük.
Köszönjük.
Mi is.
Én is gondolom, nagyon jó volt.
Mai vendégpárosunk Parti Nagy Lajos és Vitáris Iván volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.